sikerülni.
Figyelj, ha kell egy mély hallgatású burkolózok, aztán...
Aha. És bírod vagy 3 percig. Bekapcsolom a repülőüzemmódot.
És tényleg vajon mi történne, hogy egyszer nem kapcsolnak be egy repülőn szerint? Hallottam már tehát, hogy mobiltelefon miatt lezuhant egy gép?
Nem. De egyszer nagyon elcsodálkoztam, amikor megtudtam, hogy a Total Car régi évfolyamának legendásan kockázatkereső operatőre Benji sose kapcsolja ki. És aztán azóta kicsit rászoktam, hogy én se.
Egyszerűen nekem volt ilyen valami olasz bemutatóról jöttünk haza, azt hiszem valami pont ezről a Chrysler útról, és jöttek haza a lányok, hát kurvák jöttek haza Olaszországból, úgy be voltak tépve, hogy még, nem, még már nagyon messze voltunk Budapestől, de ők már nézték ott a hordozható DVD lejátszójukon a Mamma Mia-t, üvöltött a zene, meg így nagyjából mindenkinek hát töketele volt már velük, mert nagyon fáradtak voltunk, így este volt, hát akkor este le van a kapcsolva a villany, mindenki alszik. És 1800-ször elmondta nekik a stewardess, a néni, aki mögöttük ült, azt nagyon durván elküldték az anyjába, és én tök iszonyúan bunkók voltak, így úgy nagyon szégyeltem a pofámat miattunk. És majd akkor lejössz a gépről, majd ott fog várni, a nem tudom ki, hát ott várták őket már, a retteresek, azt így el is terelték őket a barátjukkal együtt, aki ott várt. Hát, mert
a barátjukkal?
Hát barátjukkal, gondolom leszóltak, hogy van itt egy-két nehezen kezelhető utas.
Én arról ábrándoztam, képzeljétek el most a legutóbbi repülőúton, hogy én is lázadnék, de aztán végül papírkutya voltam, azt találtam ki, hogy én, hát tudjuk, hogy ez a csicskáztatás a lényeg, hogy addig csicskáztatod az utast, mire fölér a repülőre, hogy egy megfelelő birkanyáj állagot érje el, hiszen a repülő, a légi közlekedés az fegyelmezett utazóközönséget igényel, tehát ez nem az, hogy megyünk mind az ökörhúgyozás, hanem tényleg azért kicsi az ajtó, ugye tudjuk, tűzrendészetileg egy alkalmatlan dolog, tehát épületben nem engedélyeznének ekkora méretű ajtót, viszont tudjuk, hogy a repülő egy annyira biztonságos dolog, hogy ott egy ilyen kis lukon is kibe lehet. Na mindegy, szóval kell, hogy fegyelmezettek legyenek az utasok. Halálra csicskáztatok, elvették már a hajzselédet, mert 100 ml-es és nagy véletlenül kotyvasz belőle egy, nem is tudom, szuperbombát, stb. És ugye az az abszurd, amikor kikapcsoltatnak mindent, tehát zenit se hallgass magadnak, meg semmi, ne érezd jól magad. És az jutott eszembe, hát ugye én most már készülök a belsőség találkozóra, ugye az Árpád megmondta, azt hiszem, hogy nem hajlandó szájharmonikázni, mert ő mégse tud, vagy valami ilyesmi, nem?
Mondott ilyet?
Valamit ad, hogy ő nem, mert mondtam neki, hogy hozza be a Herflit, hogy
ez akkor tök jó lenne.
Gyakoroljunk össze néhány ízét, de hát az embernek mindent magának kell megcsinálni, hogyha azt akarja, hogy rendben legyen, úgyhogy megkezdtem szájharmonika tanulmányaimat, és az jutott eszembe, hogy ez lenne a részemről a lázadás. Hogy amikor tudod, felszállás, és akkor kapcsoljon ki minden all the electronic devices-t, és akkor épp arra jön a stewardess, és hirtelen megüti a fülét egy ilyen kis cincogás a verdőni lövészárokból, amikor a francia baka elcincogja fájdalmát egy szájharmonikán, és hogy akkor vajon mi van? Tehát ez nem egy electronic device, igazából az utasokat se biztos, hogy zavarja, sőt, hát nem biztos, hogy hallják, mert nagyon diszkréten is lehet szájharmonikázni.
Tehát ilyen erővel egy tamtamot is felvihetsz ilyen kicsit.
Érdekességként megjegyezném, hogy az egyik, ha vettem egy C-st és egy G-st, mert a C-s harmonikával a nyitott G-re hangolt gitárra lehet nyönyögni, a másikkal meg az meg a D-s, azzal meg azt hiszem, hogy C-be, amikor mondjuk egy C hangnemben bluesra nyektet, és az egyik a Suzuki márkájú.
Van Suzuki márkájú?
Tehát igen, de a Suzuki nem hangszergyár, tehát ez egy másik Suzuki, tehát a Suzuki egy ilyen japán szinten egy ilyen kovács.
Ja.
Kovács úr.
Hát azt hittem, hogy a Yamahával van egy párhuzam, mert ugye a Yamaha az nagyon híres hangszergyártó.
Igen, és amikor között motorosok beszólogatnak egymásnak, akkor ránéznek megvetően a Yamahára, és azt mondják, a hangszert, a zongora,
Pedig van egy eltérés a logó közt is, ugye?
Igen, ez egy nagy tudomány, még Yamaha Jánostól tudtam meg. Bandi, te tudod?
A 3 hangvillát?
Hogy mi a különbség, honnan tudod, hogy valami hangszer vagy motor, ha Yamaha? És mondjuk nem nézed, csak az emblémát látod. Egy ilyen hülye helyzetbe kerülsz, hogy egyszer csak látsz egy emblémát, és meg kéne mondani, hogy ez most hangszer vagy motor.
Nem tudom, pedig Yamaha trombitám van.
Akkor ellenőrizd otthon. A hangszernél a Yamaha M felirat M-jének ez a V betűje, tehát tudjuk, ez a csúcsa, az alsó vonalra zárt, tehát az leér az aljáig, földig lóg a töke az embetűnek, továbbá a hangvilla szárai beleérnek a körbe. Vagy fordítva. Tehát erre most nem...
És nem? Ezt miért csinálták, hogyha senki se tudja beazonosítani? Tehát akinek van Yamaha motorja és Yamaha
trombitája,
és nem tudja ezt.
Miért csinálnak bármit a japánok? Hát most érted, honnan tudnánk.
Lehet, hogy valamelyik az eredeti logó volt, a másikat meg újra tervezték.
Nem tudjuk, mert az ugyanaz a cég. Tehát az eredetileg ugyanaz a cég volt, a Suzuki-nál a Suzuki szájharmonika az más.
És a Peugeot sószóró, meg a Borsó.
Az ugyanaz.
Ugyanaz.
Az ugyanaz a család. Na jó, köszöntjük hallgatóinkat az Égéstér 22. adásában. Az Égéstér 22. adásában. A stúdióban ezúttal Váj Istvánon kívül Stump András telós bandit terrorizáltuk be, hogy megkérdezzük tőle, hogy hogy halad a Peugeot projekt, ami állítólag már úton van. Pista arról fog mesélni, illetve álmélkodni, vagy elmélkedni, hogy megunta a kredencet, ez nekem egy kicsit furcsa, ez nemrég. A kredenc a Volvo S60, vagy S70. Igen, és hogy akar venni egy dízel alfát. Nekem pedig rengeteg őrületes történetem van, egyfelől most jöttem meg egy Ford Focus ST útról. Kaptam továbbá egy defektet a Yamahámmal, ami most kicseréltettem a gumit, és arról is őrületesen érdekeseket tudok mesélni. Harmadrészt papírom van róla, hogy jó a Kugár, ugyanis megkaptam rá az első gyorshajtási csekket 30 000 forintról. Szóval akkor kezdjük Bandival.
Hol is kezdhetném? Megragad bennem még a bevezetőből az a mondat, ami a teszádból hangzott el, hogy amit rendesen meg akarsz csinálni, azt magadnak kell megcsinálni. Hát ezért tartott fél évig, ameddig a Peugeot az utcára kerülhetett végre, és itt az utcára kerül alatt nem azt értem, hogy kikerült a garázsból, és mostoha sorsra jutott, hanem rendes, rendszámos forgalmi és hivatalos közlekedős autó lett belőle.
Aki nem követte, vagy nem emlékszik már, hogy mi az ördögről van szó, ugye valamilyen aktualitást ad a dolognak, hogy ma kellett volna, már adásunk felvételének napján, ami kedd egyébként, a Karottával helyettesítenünk a Bocskor-Boros duót, a majdnem slágerrádiót mondtam, a Neo FM-en.
Aztán megboldogult ezt, Neo FM-en.
Igen, és hogy ez lehet, hogy már az Égéstér élesítése pillanatában ez már megboldogult lesz a Neo FM, ugye nem voltunk ott a Karottával, tehát ezt köszönettel lemondták a mi szereplésünket, és ott volt az, hogy valami néni a Bocskoréknak ajánlgatott egy rettenetes állapotban lévő Peugeot hányast?
Peugeot 504-esről van szó.
Peugeot 504-est, és aztán, hogy nekem írt egy levelet, és nem is tudom, én csak egy extremitásként meséltem, azt hiszem a szerkesztőség, hogy ezt képzeljétek el, hát micsoda őrült egy történet, és nem gondoltuk volna, de Bandi el is indult Kecskemét irányába azonnal.
Szeged volt egészen Szeged. Pontosan a helyszín, de az irány a stimmel. Hát ez egy nagyon, nagyon kacifántos sztori, és ezt az 504-es Peugeot én már 4 vagy 5 évvel ezelőtt egyszer kiszúrtam egy használt autóhirdetésben, el is mentem megnézni egy nagyon jó barátommal. Szeged környékén egy gyárudvaron megtekintettük az autót, és hát térdünket csapkodva megállapítottuk, hogy hát ezt nem szabad megvenni, és egy, rettenetes roncs, és hogy aki ebbe bele fog kezdeni, az csak egy iszonytatóan nagy őrült lehet.
Egyébként miért kéne Peugeot 504-es? Tehát egy viszonylag német autós vagy, egy Audi és egy 02-es BMW boldog tulajdonosaként.
Azért ez így jó hangzik, hogy
ez egy összetett
Audi
kérdés.
És egy BMW.
Nem tudom, ez
a BMW ráadásul szép és régi. Tehát a szép és régi autó iránt érzett vágyat ki kéne, hogy elégítse. Miért kell egy 504-es Peugeot?
Ez egy kattanás. Erre azt szokták mondani. Tetszik az autó formája is, de igazából a műszaki alapok, meg az a legenda, hogy ez az autó ez elpusztíthatatlan, az így, ez az egyveleg úgy megfogott engem az 504-esben.
Mi az, hogy a műszaki alapok?
Hát, aki is...
A torziós rugó, úristen!
De ebben nincsen torziós ebben rugó. Nincsen torziós rugó.
Az... És ez felcsillanó fénnyel a szemébe mondta, hogy ebben nincsen.
Nem, ez egy francia autó, de nem olyan francia autó, ahogy ma ismerjük a francia autókat, hanem a Peugeot típus történetének igazából egy hosszú, lassú, evolúciós láncnak egy, hát talán nevezhetjük csúcspontnak. Mert a 403-as, a 404-es, amik már a maguk idejében nagyon legendás autók voltak az 50-es, 60-as években, azoknak a továbbfejlesztése volt az 504-es, és erre mondták azt, hogy a francia Mercedes meg hasonló dolgokkal illették, mert annyira megbízható volt a technikája, annyira, hát elavultnak is lehetne mondani, de igazából kiforrott a szebb szó erre a jellegre.
Most ha itt lenne Csikós, akkor csak annyit tenne hozzá a Mercedes Gyűlke, hogy de ezek a Mercedes-re sosem mondtak, hogy a német Peugeot.
Vezettél te ilyet korábban?
Nem.
Hát akkor, és hogy mondok valamit neked, hogy a csukamak a búznyák, pedig a burmai Mercedes, akkor mész és megveszed bivajbasznádon. Jó, nyilván, ha én mondom nem, de ha összeszedek megfelelő ilyen véleményvezéreket, akik ezt susogják a füledbe.
Lehet, hogy hülyeség volt, de nem csalódtam benne egyébként. Tehát most, hogy már egy pár napja így közlekedek vele, jó, lehet, hogy voltak útszéli henkülések, de igazából én érzem benne a bugit.
Kíváncsi lennék, te vezetted ezt a...
Engem vitt, én tegnap bekérezkedtem, mondtam, hogy Bandi, vigyél haza, ami ugye 500 méter feletti.
Nem egy kockázatos, nem egy Dakar.
Ezért gondolom, be is vállalta gond nélkül, de én ott voltam, voltunk a garázsodban akkoriban még, meg itt voltam, mikor hoztad azt az autót. Én a Simon Laci ilyen autóját vezettem, és ez nagyon meglepően, az egy padlóváltós benzines volt, és nagyon himbilimbi hajóhinta jellegű, nagyon kényelmes egy dolog. Ez az egész 500.
Na de várj, és egyszer régen kiröhögtétek, hogy ezt nem veszitek meg, és aztán mi változott ahhoz képest? Feljavult azóta?
Nem.
Nem, a változás az bennem ment végbe. Valamiért tavaly ősszel nagyon elegem lett az Audiból, mert nagyon, nagyon sokszor cserben hagyott, és különböző tortúrák sorozata után úgy döntöttem, hogy nekem kell egy másik használós autó.
És hány éves ez a Peugeot? Bár bocsánat.
Ez, hát papíron 71-es ez az autó.
És mennyibe van most ez a Peugeot?
Muszáj elmondani?
Hát mondj, hazudhatsz is.
Nem szoktam.
Na, de valamit mondj.
A vételár többszöröse.
De mennyi összesen kb?
Hát most már így nevemre íratva mindennel együtt karcolja a 500 000-t.
Na, tehát hogy a szaladgálós autó, a járós autó, azt úgy hívják ennyiből, hogy Suzuki Swift. Tehát erre nincs mentség. Tehát ez nem lesz üzembiztosabb, mint egy...
De?
Bármi. De?
Szögegyszerű.
De miért?
Azért, mert nagyon kevés alkatrész van benne, ami tönkre mehet szerintem, és tehát önmagában az, hogy egy 71-es autó még így működik, tehát így beleülsz és mész vele, ez már szerintem bizonyít valami. Nem tudom, hogy 71-es Suzuki-ban ültél-e már, én még nem. De 504-es...
Most beleültem egy varrógépbe.
Ráültem egy Toyota kötőgépre.
Nem, hát létezik 71-es Suzuki, de én nagyon hiszek az öreg autókban, és nagyon sokat csalódtam az új autókban.
Több mint 1000 új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő Győrben épül.
És nekem meggyőződésem, hogy egy öreg autó, hogyha rendesen meg van csinálva, az lehet legalább annyira üzembiztos, meg annyira hálás legalábbis, mint egy tetszőleges új autó.
Egyébként kinézetre jó, meg érdekelne is engem, és akkor most hogy vannak a projektek? Azt tudom, múltkor kim voltam a Bosch technikusnál, láttam a 02-es BMW-det, egy csápos emelőn valószínű nem szerelték, hanem nem volt helyük, és ezért fölrakták, és alá beraktak még egy autót.
Nem, ez egy szebb sztori. Mesélj el, hogy mi volt az emelőn a kocsi?
Nem tudták leszedni az emelőről konkrétan.
Mi van?
Beállt az emelő.
Ja.
Felemelték az autót, és ott az volt a sztori, amit hallottam, amikor ott jártam, hogy ugye nem tudják leszedni, mert tönkre ment az emelő. És akkor egy pár napig fönn volt az autó az emelőn, többek között, amikor te ott jártál, és nem tudták ugye leengedni valami miatt. Azóta már nem van az autó, és kiderült, hogy azért, mert átkötötték a villanyórát, és fordítva kötötték be a három fázist.
Oh.
Úgyhogy csak egy ilyen apró kis malőr volt, de a 02-es már készül.
De az most egy ilyen teljes karosszéria munka.
Igen,
ugye?
Igen.
Hány garázsod van?
Egy.
Figyelj, és akkor van két műtárgyad, tehát azért a Peugeot is műtárgy, meg a 02-es is, nem?
A Peugeot én nem szeretném műtárgynak tekinteni.
Azt a szentségit. Nagyon kemény vagy.
Emlékeztet Csikósra. Amikor a ponton, hogy is volt ez?
A ponton Dakar-i járós autónak?
Hát az volt, nem? Azért ment ki ponton még.
Hát az eredeti sztori az volt, igen, hogy ő egy utazós autót akar, de hát ott van Csikósnak az állólámpása. Igen, milyen hülyék vagyunk. Tehát ez...
Meg a Bianchi.
Egyébként most, hogy így elhangzott ez az összeg, én is kezdem úgy nem gondolni, sok. Hogy ez nem egy reális dolog.
De 500 000 nem sok.
Hát de ahhoz képest, hogy még mennyi minden van hátra, ahhoz képest sok.
Ja.
Ezt nehezen értik meg az emberek. Mindig előjön ez a egymás zsebében turkálás, ami egy iszonyúan rossz szokás. Sokszor a kommentőről.
Mi most nem kérdezhetem meg, mennyibe van
nem,
a Peugeot?
Nem, te majd az olvasók.
Én, akinek pont a tízszeresében van.
Az olvasók, a hallgatók.
Amivel most az történt, tehát ugye a mester most már nagyon neki van állva, mert ugye volna egy ilyen tervünk, hogy elmegyünk vele Westerosba, Svédországra, a Power Big Meet nevű amerikai autó találkozóra, ami egy olyan 4-5 ezer kilométeres projekt volna, és hát itt még vannak rajta ilyen apróbb javítani valók. A mester éppen tegnap előtt írt az utolsót, hogy mostan fényezőnél az autó nem egy ilyen telibe fényezés, csak a szélvédő alatti részt, mert ott kicserélik azt a rohadó tálcát, blablabla, mindegy. És azt mondta, hogy még mielőtt ezeknek neki lát, azelőtt minél többet menjek vele ő. Akkor volt az, hogy a Bandival is vitatkoztunk, hogy hány kilométert kell menni tesztüzemben, és a Bandi azt mondta, hogy szerinte 500, a mester azt mondta, hogy menjek olyan 3 és 5000 között. Úgyhogy egyszer mentünk egy országutaskört, azután sikerült, kecelig elmentünk és vissza, az volt egy 300 kilométer, és az volt azt hiszem a 13 literes fogyasztás sikerült elérni. Most megpróbáltuk, hogy muzsikál autópályán. Elmentünk egészen Keszthelyi, vagy hát ahol Keszthelyénél lehajtasz az M7-esre, odáig is ilyen 130-140-ek között, de tényleges, tehát GPS-re 130-140. Tök jól lehet vele utazni, tök kényelmes.
Nem semmi. Zajos? Mint szélzaj?
Nem tudom, mert mind a ketten bedugtuk a fülünket.
Ja?
Tehát füldugóval. Nagyon zajos, mert megenne így a zaj.
A motor, meg a kipufogót hallod, vagy inkább a húzás?
Az, hogy le van húzva az ablak, igen. Uh-huh. Egyébként annyira nem volna zajos, csak hát ugye nincs benne klíma, mert azt kihajítottuk, mert ugye minek. És
de azt most kiszereltetnéd a klímát, hogyha lenne benne megint így nyáron? Vagy nem bántad meg, hogy kivetted belőle?
Igazából el van anélkül, tehát ebbe a legnagyobb 35 fokos kánikulában mentünk, és így el lehetett lenni. Tehát ha csak nem dugóban ácsorogsz.
Ez a fekete viniltető azért az húzza a napot, nem?
Hiába húzza, mert van alatta a Dynamat fólia.
Tényleg.
Na mindegy, és hazafelé sikerült belefutni. Nem tudom, hol van az a 70-es korlátozás az M1-M7 közös szakaszon, de ott belefutottam egy 97-es gyorshajtásba, tehát 70 helyett 97, és ezt 30 ezerben megszámolta a Vas megyei rendőrkapitányság, úgyhogy igazából szerintem hát majd lassan megyek Westerosba, és a fogyasztáson behozom, mert egyébként érdekes, hogy 90-es utazónál fogyaszt 13-at, és ez a 130-140, ez meg a 16.
Elég nagy különbség az.
Én egyébként...
Nem vészes a 16-am, szerintem.
De szerintem én azt sokallom, én igazából azt mondtam Diánának, hogy 110-del mennénk végig.
Igen, itt a zsebbeturkálásra, hogyha tartunk, én nagyon örülök, hogy a Proki leírta, hogy neki 1,5 millióba került a 2 év az E32-es 7-es BMW-ben, mert ez egy bátor tett azért, hogy ezt beismerni, hogy mennyibe kerül egy ilyen öreg autó.
Igen, és pont ott jött elő, hogy ez ne úgy képzeljék el senki, hogy most van másfél forintunk, amit beleborítunk, vagy a Winkli, vagy te a Peugeot, vagy bármi. Ezek el vannak téve, ezek a pénzéskék is szépen lassan összejönnek.
Hát, nem az, hogy el vannak téve, ezek szépen
csordogálnak bele, szóval.
De érdekes ez tényleg, hogy Proki beismerte, hogy még aki a Total Car-nál először csinálta az autódoktorról, tehát egy zseniális illető volt, csak hát voltak bizonyos nagyon rossz tulajdonságai, ezért már nem ő csinálja, nem Proki. Na mindegy, és neki voltak zseniális aforizmái, és például a fogyasztással kapcsolatban, hogy ő mondta, még ilyen fogyasztásokról volt szó, hogy most, mert hogy én sokallom az én autóm fogyasztását, stb., hogy figyeljen meg, hogy emberek, akik egyébként nem hazudnak, és tök rendes, becsületes illetők, és ha fogyasztás, akkor bárki elkezd hazudni.
Azonnal, de ez az önigazolás miatt van szerintem.
Biztos, de hogy ez érdekes.
Én tudom, én jó autót vettem, nem fogyas sokat, iszonyatosan megy, olyat kanyarodik, hogy beszársz, belefér három baba kocsi, szóval mindenkinek a saját autója, legjobb, és ez szerintem hiba, mert nem tudunk objektíven nézni ezekre a gépekre, amik valójában csak gépek.
Mindegy, mi legalább azért viszonylag őszintén elmondjuk, és akkor utána meg hüledeznek a hülyék, hogy ez ilyen sok, hiszen ezek nem ennyit fogyasztanak, meg mit tudom én, mert hallott ezt, meg azt, meg azt.
Csak hát akkor nézzék, remélem mostanában mindenki megnézte a szezonzárót, a Total Car adást, amiben te szépen nagyjából egy ilyen random talált alkatrészt is, tehát felolvasva elmondott, hogy...
De az csak egy munkalap volt, az
másfél millió forintos munkalap.
Azt hiszem, igen. És most még volt egy félmilliós alkatrész rendelés, ezek az ilyen kisebb-nagyobb, meg az új gátlók, meg amit... Ráadásul még csak a kajab a gátlók, tehát még csak a mester azt mondta, hogy szerint ebből Bilstein kell, mert 3 fokozat van, ez Bandi számára nyilván ismerős. Van a kajaba, van a Bilstein és a Koni. Ez a 3 külön árkateg, hogy attól függ, hogy mennyire akarom, hogy jó legyen.
De ez jellegre van különbség a 3 márka között.
Minőség, én azt mondanám, ez nem ár.
Ez nem ár és minőségbeli összefüggés van itt, hanem más csillapítást, meg más érzetet ad egy Kajaba, más érzetet ad egy Bilstein, és mást egy Koni.
És mik ezek az érzetek?
Hát nézd, a Kajaba az végül is egy jó minőségű után gyártott, de gyári paraméterekre szabott lengéscsillapító, tehát nem egy
sportos. Tehát a Kajaba az létező autókhoz gyárt, igen, létező lengéscsillapító.
Létező lengéscsillapítókat, és ezzel a gyári állapotot tudod úgymond helyreállítani, hogyha tönkrement a lengéscsillapító.
De akkor nem szarabb a Kajaba, mint bármi más?
Nem.
Hát én már hallottam a Kajabáról is rosszat, igazából nem mernék semmiféle után gyártott cégről már semmi jót vagy rosszat mondani, mert annyi mindenbe belefutottam már, meg annyi szorít hallottam már. Mindenesetre Koniról még rosszat nem hallottam. Koniból is van ugye többféle termékcsalád, van ott is a gyárihoz hasonlító karakterisztikai, azok általában pirosak, és vannak a sportosabbak, azok a sárgák. Tehát ugye sportosabb érzetet, futóművet, jobb kormányreakciót, ilyesmit akarsz, kicsit keményebbet, akkor a Konit érdemes belerakni, meg abból van állítható is, amit ugyan egyszer állít be általában a szakember, és utána úgy marad.
Akkor mégis, aki jól mondtam, hogy nekem a Bierstein kell.
De a Bierstein az egyértelműen a legkeményebb.
Ez
nagyon kemény.
Akkor mennyire jó, hogy mégis a Kajabát rendeltem.
Szerintem nagyon jól tetted, mert ugye papás autót szeretnél a Kugárból, és a Bierstein az nem összeegyeztethető a papás jelleggel.
Hát papásat, amivel azért majdnem utolérek egy Civic Type-ert a kakucsringen.
Teszem fel a kezem, máshol mentél, néztem a belső videót, máshol mentél. Ott egy kanyart kimaradt az elején.
De annyi a különbség?
Annyi. Ahhoz képest nem rossz.
Ahhoz képest nem rossz, főleg, hogy nem tudtam igazából gyors kört menni, mert ugye lecsúszott egy kábel a motortérben, és ettől aztán elment a gyújtás. És ettől aztán trélerezni kellett, mert hát én nem álltam neki méricskélni. Jellemző, hogy a mester se állt neki aztán méricskélni, hanem ő is hívta az autóvillanyászt, aki aztán végigkövette a drótot, és egy perc alatt megmondta, hogy hol a hiba. Tehát igazából mehettem volna gyorskör, de hát majd egy másik alkalommal.
Ahhoz képest jó volt ez.
Na mindesetre én nem akarom kisajátítani itt az égésteret, hogyha már itt egyszer meghívtatok a sok alkalom után, amikor nem voltam itt, de úgy érzem, hogy tüske maradhatott a hallgatóban a Peugeot sztoriával kapcsolatban, mert mondtad, hogy ugye levelet kaptál a bocskoréktól áttételesen.
Saját is ki.
Szóval ez a sztori úgy folytatódott, miután 5 éve megnéztük ezt az autót, és megállapítottuk, hogy nem szabad megvenni, hogy újra rám jött az 504-es láz, és elkezdtem nézegetni az autókat, és megnéztem, szerintem Magyarországon fel lehet 504-es Peugeot elég nagy hányadát, ez olyan 5-6 autó volt, amit itthon találtam, és egyik se volt olyan, hogy megvettem volna, én mindenképpen dízelt szerettem volna, és dízel egyáltalán nem volt például eladósorban, de ugye egyébként is csak egy darab volt, amit soha nem fognak szerintem eladni.
Milyen pénzekért?
Hát ezek nem drága autók, tehát ilyen bezárólag 500 000 forintig lehet kérni egy 504-es Peugeot, hogyha nem szalonállapotú. A szalonállapotú se drága, teszem hozzá, tehát az ilyen Németországban, ahol van több, meg Franciaországban 4-5 ezer euróért tök jókat lehet kapni.
Ez nem egy ritka dolog.
De ritka, csak most. Nincs ára, nincs értéke, mert nem egy kult
autó. Nem egy gyors autó.
Nem egy, hát valamiért nem kedvelik, nem adnak érte sok pénz. Dízelből nagyon kevés van. És akkor jött ez a levél, amit Winkli neked címeztek igazából, csak a rádióba bocskarékon keresztül jutott el hozzád, ahol bizonyos Kati néni...
Gondolta, hogy majd én megveszem.
Nem tudom, hogy azt akarta, hogy te megvedd, de úgy gondolta, hogy te, mint autós guru, erre emlékszem, erre a szóra, biztos, hogy tudnál valakit, akit érdekelhet egy 504-es Peugeot, és hát nekem, amikor én éppen a lázban égtem, akkor felcsillant a szemem, hogy Jézusom, hogy egy 504-es, aminek Svédországban van a tulajdonosa, és hogy a családtagként tisztelték igazából éveken át, és most is évenként beindítják, de már régóta áll, hogy ez milyen remek autó lesz. És hát amikor leutaztam Szegedre, akkor szembesültem azzal, hogy én ezt az autót már láttam.
Egyszer ezt az autót már kiröhögted.
Igen, egyszer már kiröhögtem, ettől függetlenül megvettem, és most fél éve nálam van, és egy fél éves garázs szeánsz után végül is most eljutott odáig, hogy kompromisszumokkal, de már használható.
De, és akkor mi lesz az Audival, az megy?
Az Audi megy, de...
Úgy értem, hogy el.
Igen, elmegy előbb-utóbb.
Nem fog sírni.
Árulod?
Nem árulom, az a mondás, azt tűztem ki magamnak, hogy ha jobb lesz a Peugeot, mint az Audi, akkor fogom eladni az Audit.
Ó, egy ilyen versenyhelyzet két autó számára, úristen, a Verdák külön kiadása, tudod, hogy így forgatják a szemüket.
De ezt már az előbb is meg akartam jegyezni, hogy Vandi is tesz magasról az előítéletekre, mert nagyon jól tudja azután, hogy használta az Audit, meg használta a Peugeot, hogy melyikkel van nagyobb szopás.
Hát másféle szopás van vele. Igazából a Peugeot nagyon sokáig nyerésre állt, még azzal együtt, hogy a garázsban volt, mert az Audinak nem lehetett leleszteni egyik elektromos ablakát, úgyhogy a tetőablak volt az egyetlen nyílás, amin levegőt lehetett beengedni így nyáron.
Hát a Dandra lefelé menet megrohadtunk benne.
De hát egy villanyablakot megcsinálni, az nem egy egyszerű dolog. Megnézed a biztosítékot, leszeded az ajtókárpitot, megzsírozod a mechanikát.
Igen, a mikrokapcsolós.
Igen. Borzasztó egyszerű dolog, csak amikor már harmadszor csinálod ezt ugyanazon az ajtón, ugyanabban az autóban, akkor már egy kicsit belefáradsz ebbe a...
Én azt hittem, hogy ha nem én csinálom, mert ezt csináltam még a Golfommal, amikor valamelyik hülye meggyőzött, hogy rakjak bele villanyablakot. És amikor az M7-esen a dugóban, a 35 fokban hallom azt a pattanást, azt a jellegzetes biztosíték kikúrás, és pak, minden ablak fent.
Igen.
Aki és a GTI elkezdi nyomni a meleget. Pak.
Igen.
És akkor az, hogyha elég lassan araszol a dugó, akkor legalább az ajtót ki tudom nyitni. Pak. Vagy fújathatom be a tüzes motorházból az úgynevezett 50 fokos hideget.
Igen, azt hiszem, te érted akkor már ezt a problémát. Tehát az Audinál is az volt, hogy a tetőablakot is én alakítottam át kurblisra már, úgyhogy az működött. Az volt az egyetlen dolog. Az elektromos ablakokat nehéz lenne átalakítani az Audiban mechanikusra, mert ott az ajtókárpit cserével is járna. De a Peugeotban az első dolog az volt, hogy a két első elektromos ablak emelőtt lecseréltem mechanikusra.
Wow.
És azért négy működő ablak versus egy működő autó, az olyan kétesélyes dolog.
Négy működő ablak versus egy működő autó. Igen, a V-Max Zsolt akart mindenáron villanyablakot rakni a Kugárba, még annak idején, és mondom, no fucking way, tehát nem akarom még egyszer ezt is. Ráadásul az, hogy kicsit nehéz tekerni, bár a sapc egy kicsit azért henkölt ezzel, hogy könnyebb lett tekerni, de az a baj, emlékeztem a Golfnál is, azért örültem a villanyablaknak, mert nehéz volt tekerni, mondom, de jó, nem fogom én tekergetni, nem én izzadok vele, hanem majd a villanyja. Csak én nem kúrom be a biztosítékot magamon, mikor a saját karom erőlkedik, ennyi a különbség.
Ezt nem is értem, ezt a ragaszkodást ennyire ehhez.
Jó, mondjuk a Kugárban egyébként annyi értelme tényleg volna a villanyablaknak, hogy az ugye nincsen B-oszlop, és akkor a hátsó ablakokat is le tudnám engedni, tehát van, mert ezek a hátsó ilyen kis félhold alakú ablakok, és akkor tényleg, ha egy gombnyomásra, mert az ilyen esztétikai okokból az akkor szép, hogyha azok a krómok mind lemennek, és igen, de hát inkább ne legyen annyira esztétikus, csak le tudjam húzni.
Igen, ez szerintem is többet ér. Egyébként egyben egyetértünk, hogy a hátsó villanyablaknak több értelme van, mint az elsőnek, mert úgy is le tudod tekerni, de hogy hátul, akkor azért csak tornamutatvány.
És most azzal vagy? Ja, nem most motorozol akkor te is.
Nem, most a Peugeotval vagyok.
Itt van a Peugeot?
Itt van a Peugeot.
Menjünk már egyet műsor után.
Jó.
Vagy nem érsz rá.
Hát nem nagyon érek rá.
Na várjál.
Egy kárika bele.
Mi van a XR2-vel?
Hát sajnos az XR2 most pihen, mert lejárt róla a két hónap műszaki, ami a megvásárláskor még volt.
Ott áll az utcán, a ház előtt?
Hát a garázs mellett áll.
Mi az, hogy a garázs mellett?
Hát nekem Csepelen van a garázsom, és az első kerületben lakom, és jobb az, hogyha a garázs közelében van, mert...
Ja, aha. Azt hittem, hogy nem tudtam, hogy máshol van a garázs, mint a lakás.
A Bandi garázsát azt ne úgy képzeld el, hogy csak egy ilyen kis favódé, öregem.
Ő a Csepeli Jay Leno?
Kicsempézve, salgópolc, felcetlizve, szerelőakna, kis vízszivattyú, hideg-meleg víz, csomó neon.
Mi az, egy kis vízszivattyú?
Húzza fel a vizet neked a izéből, tudsz kezet mosni, kis kompresszor, de olyan tüchtig műhelye van, hogy beszarás.
Wow.
Hát azért túlzol, rend nincsen, de...
Ó, de ha persze, az... Bandi, ez mi? Tehát ez a nem tudom milyen bálhátsó gumihajtó kéderes polc a régi Audimhoz, ami volt, ez itt a nem tudom milyen polc, ugye igazi sváb műhely. Jó pofa.
Na és hogy ezt a kredenccel?
Ne lapozzad!
De miért? Bandi most nagyjából elmesélte.
Igen.
Az nem terelés.
Nem, én cserégetem.
Nálad hangosabban senki sem tudta elmondani, mennyire tökéletes ez a Volvo.
Én nagyon szeretem. Nem azzal van a baj, hogy ne lenne tökéletes, mert tökéletesen megfelel, csak ugye a rupótal ember is azért csak akar haladni a bakancslistán valahogy előre, meg pipálgatni ki a dolgokat.
De neked már volt Alfád 3 hétig, azt nem kipipáltad.
Volt. Igazából az a lényeg, hogy én most az Alfáig megint úgy jutottam el, hogy kéne egy jó hidrós autó. Mert a tököm tele van ezzel, hogy nem tudsz kényelmesen közlekedni, érted rá.
Akkor egy Volvo-val? Egy 10 éve? Hány éves a kredenc?
Nem, ez egy T-et, azért ennek kicsit más a futóműve, elég kemény, meg...
Pista, aki szereti a kényelmet, és az ő előző Mazda-nál elkurtabban kemény futóművű autóban az hiszem életemben nem ültem. Igen. Tehát a pályaversenyautó kényelmesek.
Ja. Ott utáltam meg egy életre a hangos autót, meg a kemény
grázolt,
autót.
Igen.
De ez a saját hibámon tanultam. Én
na de hát most itt ez a Volvo, ez nem egy kemény.
Nagyon fasza, nagyon jó, csak tudom már most milyen a turbós öthengeres, tényleg zseniálisan jó az egész autó, imádom, nagyon volt V6-os alfám, azt is nagyon szerettem, az is volt. Most kéne egy hidrós autó, és akkor a hidrós autó, hogy így igazából az a baj, hogy a hidrós autóban meg kombi van, mert azt tetszik a C5-ös Citroenből, az meg olyan belülről, mint a lóharapás, egyszerűen annyira bűnronda, hogy így... Úgy nézegettük a feleségemmel tegnap, hogy hát jó, meg kívülről ezek a banállampak hátul, meg ez jó néz ki, meg ilyen nagy
hülye bankba. Hát meg mekkora az a csomagtartó,
rohadt egy C5 meg, kombiát, tényleg, ez botrányos. Gyerek, ez egy nagyon jó indok arra, hogy...
És egy jó kis XM, azt nem nézegetted.
Hát én igen, csak hát ugye nem fogom én azt örökké hallgatni. És akkor az lett a vége, hogy este 11-kor eljutottunk oda a mobiledén, hogy hát nézd meg ezt a 156-os kombit. Ami kombinak csapni való asszal, hát hiszen kisebb a csomagtere, mint a szedánnak.
370
liter. A kombi, szóval tényleg ez egy ilyen kiadósan menet után telehugyozott a csomagtere.
Hát ez egy 3-as Golf, annak nagyon csomagtere van.
Na de bőrös a belseje, nagyon szép állapotban van, izényesen dízel rá.
2-4
az öthengeres dízel. Úgyhogy nem tudom, én
kézi
most...
Váltó?
Kézi.
Hát azért egy dízel alfa.
Hát ez az.
Egyfelől, hogy dízel alfa, másfelől, hogy kézi váltóval. Az nem a kényelem. Tehát a kényelem nem, az azt jelenti, hogy eldög lesz benne, és megy az autó magától.
A kényelem az a hidrós C5. Én neki nagyon szeretnék egy hidrós autót. Nálam volt a C5 tesztautót, kettőt is itt, én annyira imádom a hidrót. Meg ez egy dolog, amit ki akarsz próbálni, nem tudom, én így működök, így olcsón veszek, olcsón adok el, azt így mindig valahogy így előbbre jutok. De közben mindig van egy autónk, amivel közlekedhetünk, mert a Lancia Y-on az megmarad, az a Miss Vitri.
Jó, hogy ott megmarad a... Hát akkor viszont...
Úgyhogy azért nem, én nem félek bevállalni semmit, mert ezt tudom, hogy ez mindig ott lesz, hiába olasz autó, ez mindig menni fog.
De ez nem jó kompromisszum, Pista, tehát hülyeséget csinálsz.
Nem jó kompromisszum, de hát...
Tehát a dízel önmagában elfogadható lenne egy hidrós Citroenben, egy dízel.
Ugye?
Automatával.
Én is így gondoltam.
Az a nirvána. Tehát ott az van, hogy eleve annyira kényelmes, hogy lecsukódik a szemed, és nem látod a műszerfalat.
És a HDI motor az halk is, meg nem rosszak. Én is ezen...
Akkor hogy lehet mégis egy kéziváltós dízel alfát?
De eljutottunk valahogy odáig, hogy hát azért ezt nézd meg, azért ez kinéz még most is, milyen szép, ez bőrös a belseje, édes volt.
De érted, pont a külseje az, amit nem látsz, mikor mész vele. Állandóan nézned kell a kirakatokat.
Hát az alfát azért lehet, hogy sokat nézegetett kívülről, én nem akarok vészmadárkodni, de egy öthengeres dízel alfával előfordulhat, hogy megmakkan és nem megy, de akkor átülünk a Lancia-ba.
És mennyi a mobilén egy ilyen?
2000-2500 euró körül.
De igazából az volt a baj, hogy nem találtatok benzines, azért védd meg magad.
Ja, persze, alapvetően az ott Németországban.
Nem létezik.
Németországban benzines. Nincs olyan, hogy benzines kombi. Nincs, egyszerűen. Nincs. Van szelespídes, de azt vegye meg, akinek két anyja van, azt nem szabad megvenni, az alfának ezt a szelespíd autós.
Az megbízhatatlan is, vagy csak idegesítő?
Nagyon vált. Rossz, széthullik, nem jó. De nagyon, egy hidrós autó kéne most. Én ezt
hát szeretnék. Majd a francba azt az alfát, hát ez nem egy hidrós alfa.
De hát egy alfa az alfa mégis, egy ronda Citroen, érted? Annyi, hogy kényelmes.
Hát igen, azért hát a C5-öst azért hegesztő szemüveg nélkül megközelíteni veszélyes.
De
csúnya, mind a dög, mi?
Family Guy. Ennyi. Hát, Family Guy, and this is my Citroen.
Hát azért Family
Guy. C5
Estate. Én nem vagyok egy ordinary Family Guy. Az a baj, hogy én nagyon erősen gondolkoztam a 406-os Peugeot kupén, mikor megszületett a fiunk, hogy fú, meg tök jó elférni vele, meg milyen szép autó, mert Pininfarina, meg minden. Úgyhogy engem nem zavarna, hogy be kell szuszakolnom őket oda hátra, mert hát van klíma, azt már hideg lesz, de igazából, hát nem tudom.
De nem... nézd, a 406-os Peugeot egyébként tudom, hogy nem hidrós. De az azért egy olyan kompromisszum, amin én is sokszor elgondolkodom.
Igen, de az engem nem érdekel, ez az autó.
Kényelmes. Francia, olyan plusz van benne.
Az nem egy van benne plusz meg izé. Abba már ránézel, már jó ránézni, és beleülsz, és azon az... Oh,
de nincs meg benne...
Minden meg bűnöz, meg akarok bocsátani.
De nincs
annyira
meg benne,
jó.
Abból csak a kupé érdekel. A szedán az egy tök érdektelen autó. Tehát a kombi
nem,
is tök jó.
Egyébként igen, és szép, azok nagyon jó. Szép. Szerintem az is Pininfarina egyébként. Vagy Bertone, vagy valami, az egy rendes olasz forma tervezés.
Nem, de a hidró Citroen a hidró miatt kell.
Azok annyira szép forma, főleg ilyen sötétkékbe. Annak nagyon jól áll a sötétkék, és majdnem mindegyik autó emiatt sötétkék is.
Jó, a vége aztán lehet, hogy az lesz, hogy megtartjuk kredencet, csak igazából a két éves autócsere periódus az lassan lejár.
Két éve meg van kredenc?
Hát lassan.
Most már lassan össze is áll, ráköltöttél eleget.
Persze,
még egy kicsit rá kéne költeni, és aztán eladhatod.
Hogy valaki jól járjon, igen. Aki nem te
vagy. Ez egyelőre nálam működik, ez a dolog. Én felfogadtam, hogy annyiba kerül nekem egy autó, amennyit így két év alatt ráköltök, nyilván autót nem tudsz bukolni, ki továbbadni. Ez nem az a kategória. Ezek nem Aston Martinok, meg Bugatti Atlantikok, ezek az 1500-2000 eurós vackok. Egyszerűen ennyibe kerül két évig.
Bugatti Atlantik.
Ez ennyibe kerül két évig turbo 5 hengeresztünk, most kéne egy hidrós autó, aztán kéne egy V8, amit most nyilván nem vesz az ember, mert iszonyúan sokat fogyasztanak, meg mindent, meg hát ugye a főnök mellett mégse lehet másnak V8-a. De...
Miért lehetne? Kúkó. Az csak nekem öröm.
De vannak még ilyen dolgok. Aztán amikor már mindent végigjártunk, akkor beülünk egy Passatba, azt kész.
Azt hittem egy Swiftbe.
Kiadta az élet.
Nem, majd egy Mercedes volt, ha beülsz, akkor tudod, hogy megöregedtél.
Igen. Na vagy abba. Az igen. Például a Merci engem az maximál. Egy CLK talán. Akkor tudod, a kupé. De hát most az is. Ennyire engem nem.
Azért kínos csendelt be, hogy szóba került
ugye?
A Mercedes.
Én valahogy nem. Talán. Engem a Mercedes valahogy nem érint meg.
Hát én a múltkor vezettem egy. Nem a CL, a kupé, az a keménytetős kupé, amiből AMG van.
Jó, hát te az egy kombi AMG volt, nem amit Csontitól a Viper tesztre.
Nem azt. Most egy barátom barátjáért.
SL? SL 55-öt?
SL 55 AMG.
Jó, hát az...
Úristen, hogy ez mennyire jó autó. Jó, hát az azt a hétszentségét.
Kompresszoros V8.
Hogy az ember kikapcsolja az ESP-t, nyom egy ilyen... nem egy padlógáz, hanem egyszerűen úgy érzed, hogy most egyet jó, odaléptél neki, a kellemesen süpped a lábad a gázpedálba, úgy megindul, mint a barom, és olyan nagyon szépen sodródik, tehát úgy driftel, hogy még ilyen ráérősen igazából nagyon el se veszed a gázt, és két kormánymozdulat is megvan az egyenes, és és ugyanakkor rugózik, és nagyon jó fekszik a kanyarba, és a többi. Hát nyilván nagyon ratyin nézel ki benne, illetve bárki nagyon ratyin néz ki, de végül is van annyira jó autó, hogy ez
meg. Jó, de ez nem
mégis inkább a Boss Mustang.
Vagy, igen.
De ez nem élik bele ebbe az olcsón, veszek olcsón.
Ja, abba egyáltalán nem. Viszont sikerült még a Pistájénál nehezebb vásárlási feltételeknek megfelelő autót találnom a nővérem számára, akit a Total Car olvasója onnan ismerhetnek, hogy többször írtam már, hogy hogyan terrorizálja őt a Hondája. Nem tudom, hogy került ő egy Honda Insight-hoz, azt hiszem, hogy úgy, hogy valaki rábeszélt, hogy előnyösen lehetett.
Ezt valami. Nekünk sem mondtad el soha, csak annyit mondtad, hogy gyűlöli, de nagyon.
Nem gyűlöli, csak nem szereti. Tehát, hogy neki Volvo-ja volt.
Ugye?
Neki Volvo-ja volt, és az ott is mindig mondom neki, hogy...
Milyen Volvo-ja volt, várjál már?
S40.
Szerette?
Na,
ugye?
Nem úgy, hogy egyfolytában ott a nyálát csorgatta rá, csak láttad, hogy ő egy Volvós. Hogy kerek a világ, beül a Volvo-jába, jön, megy, kiszáll, becsukja, és abszolút ő egy Volvós. She's the Volvo girl, és kész. És aztán valahogy elpasszolta a Volvo-t, és beült ebbe az Insight-ba, mert akkor is ezzel vonzotta ez a húat, ez ilyen zöld, meg hát nagyon keveset fogyaszt, meg mégis csak egy Honda, stb. Aztán ugye kiderült, hogy ennek a kis fogyasztása azon alapul, hogy egyfolytában terrorizál az autó a csészelevelekkel és a lezuhanó véres pandacsonkokkal, hogy nehogy nyomjál gázt és nehogy fékezz, hanem szóval mindegy vánszorogjál, és az a nagy izgalom, hogy gyűjtöttél-e még egy csészelevelet, és egyébként egy Insight, az tényleg elég vacak belül, tehát ezt ő maga mondta, hogy hát elég vacak, és akkor ez egyébként egy cégautó volt, és most eladta a céget, és mondta nekem, hogy hát milyen autót vegyen. Meg se hallgattam a kérdést, mondtam, hogy Volvo-t, de hát hogy miért? Mert mondom, te egy Volvo-val lennél boldog. És hát jó, de az drága, meg mit tudom én, hogy azért nem akar, de hát mondom, mennyiért? Hát, hogy ilyen 3 millió alatt. Jó, akkor mi legyen még? Hát nagyon keveset fogyasszon, és legyen, tehát, hogy ne érezze úgy, hogy most ez egy visszalépés, hogy ő akkor most egy sikertelen élet pálya uh-huh. után nyugdíjba megy egy szarral, és nem vitte semmire, hanem embernek érezze magát benne.
Az önigazolás, ezt mondom, itt is ez van, hogy igazold azt, hogy elérti valamit az életbe, most te az Insightból, nem, hogy
nem
az,
hogy igazol, hanem ne érezd úgy, hogy most hogy átülsz egy szarba, hogy átülsz egy régi Swiftbe, amit én imádok, mert én tudom értékelni a mechanikai kiválóságot és az igénytelenséget, én azt imádom, és minden a nap tudnék örülni annak, hogy ismét vár engem a ház előtt ez a kifogástalan régi Swift, mint ahogy ezt a vínót is igen sokra becsülöm, amit most legutóbb a Kőbiker alatt egy gyertyacsere vált benne szükségessé. Na mindegy, és akkor mondom, kiröhögtem a nővéremet, hogy hát mondom, ilyen nem létezik, tehát ez a gyors, nagy, kényelmes, ja, és azt hiszem még az is volt, hogy kényelmes legyen, meg nagy, meg jó minőségű, megbízható, keveset, vagy azt is, és akkor egyszerre csak megvilágosodtam, hogy hát megvan, Mondom, Enikő, hát úgy hívják, hogy Toyota Prius, hiszen tudjuk, hogy a Karottának van egy, amit 2 millió egyért vett, és nem tudom, 1-2 éve már megvan neki, és boldogan közlekedik vele, és én is vezettem az autót, meg ültem benne sokat, mikor együtt mászkáltunk ide-oda, és akkor így csodálkozott, hogy ez jobb, mint az Insight. Hát mondom, nem véletlenül kerül 2 millióval többe újonnan, de mondom, a Karotta bármikor idejössz a szerkesztőségbe, Karotta átadja neked a kulcsot, és autózol vele, és meglátod. És akkor én pont a múlt héten ezen a Focus úton voltam, amikor valahol Nizzába csörgött a telefonom, és a nővérem volt az, hogy Prius, igen, igen, ez az, ez kell neki, pontosan erre gondolt. Nem tudtam még, hogy erre gondolt, de igen, a Prius kell.
Ja, hogy ment vele azóta, kipróbálta?
Persze, múlt pénteken a Karotta odaadta neki, szépen ő autózgatott, és rájött, hogy hát tényleg.
És a kényelmes feltételek is megfelelt neki a Prius, mert azért a rugózása az annyira.
A Priusnak?
Mi? Priusnak.
Mi?
Szerintem feszes. Szerintem határozottan
feszes. Igen, nővérem nem a telós bandi. Tehát,
bocsánat, érted? Kérek.
Figyelj, én családdal gyereket vittem benne, annyira jó, tök puhán ment az egész autó.
Igen, hogy... mert van akkor a tömeget, tehát az az aksi csomag, meg eleve, hogy a Karottái, az főleg ugye amerikai piacos, és annak még butább a futóműve, meg szarabb kicsit a féke, és az még ilyen plöttye, most nem tudom, hogy kinéztünk a nővéremnek, ugye a mi becsületes nepperünkkel összehoztam, és akkor mert a kopasz éppen azon volt. Ja, meg kiderült, hogy ráadásul most már, hogy eladta a céget, és le is kell adni a cégautót, nem lesz autó, nagyon sürgős. És felhívom a kopasz, hogy figyelj, nagyon sürgős. A kopasz egyébként kinézett már egyet Németországban. És mondom a kopasznak, hogy sürgős, mondja, a kopasz nem jó, mert jövő héten megy szabadságra, és hát nincs neki az az embere, akivel szokott menni, nincs, aki kivigye. És akkor felhívtam a nővérem, mindegy, a nővérem, már mondtam neki, hogy figyelj, hát ha sürgős, akkor sajnos az az egy van, hogy akkor holnap kell menni, és akkor most valószínű mennek holnap, nem tudom már hova, mert a kopasz még el kell vinni Nürnbergbe, ahol megnéz néhány autót, és akkor utána elkanyarodnak arra, ahol ez a
derék. Erről már egy posztot mindenképpen.
Hát ott van a kopasz, majd ez megírja. Ez egy kiváló szerzőnk.
Nekem egyébként van egy elméletem ezekkel a nagyon keveset fogyasztó autókkal kapcsolatban.
Igen.
Ami nem is a saját elméletem, hanem igazából még a szép emlékű Ender Baba agyából pattant ki, aki megvette annak idején a 4 literes fogyasztású szakszóját.
És beregisztrált erre a német fillérbaszó monitor.com-ra, vagy miért?
Igen, ennél sokkal érdekesebb, hogy azt tapasztaltam, miután megvette a 16 litert fogyasztó Merci után a 4 litert fogyasztó Citroent, hogy ugyanannyit költ üzemanyagra. Ugyanis a keveset fogyasztó autóval az ember sokat jár. Mert ugye nem számít.
Hiszen keveset fogyaszt.
Úgyse fogyaszt semmit az autó, menjünk ide is autóval, menjünk oda is autóval, akkor...
De most ez így képletesen, vagy tényleg?
Tényleg. Ez azt mondta, hogy 4-szer annyit megy az autóval, és szerintem ez egy tök normális emberi tulajdonság, hogy ugye van egy adott havi benzinpénzed, amit le tudsz költeni az autózásra, meg stb. És hogy keveset fogyaszt az autó, nekem is volt nagyon keveset fogyaszt az autóm, egy remek dízel eszkort, ami olyan 5 literrel elment, és annyit autóztam vele, mint semmi más autóval. Tehát az utazásokat, a nyaralás, hogyha Balatonra le kellett menni, mindig azzal az autóval mentem, és mindig meg se gondoltam, hogy leugrunk a Balatonra, persze leugrunk a Balatonra, hiszen úgyis 10 literből megvan oda-vissza.
Uh-huh, hogy,
és sokkal többet autózol, és hogyha igazából, hogyha ilyen zöld elvek vezérelnek, és azt akarod, hogy ne legyen nagy az ökológiai lábnyomod, hogy kevésbé
ez az engem is nagyon nyomaszt.
Ugye? Téged is?
Örülök, hogy a Kugárnak egy kicsit visszaesik most a fogyasztás.
Na, akkor meg kell venni egy tetszőleges autót, és azzal fele annyit kell járni, mint egy Priusszal. És akkor ugyanolyan jót tettünk a környezetre, mint hogy egy Prius
vásárolt. Én élvezetből nem autózok, az 7 centség. Már úgy értem, hogy persze a Kugárt kell sétáltatni, meg minden, de a tehénnel tudír. Tehát én ezt robogóval intézem.
Ja, azért jó, te egy észszerűen gondolkodó ember vagy, de nagyon sokan, akik tudod, vannak azért ezek, hogy cégautó, 30 ezer kilométeres benzinkártya, stb.
Ja, hogy na hát az más.
És szerintem egy hasonló szindróma léphet fel akkor, hogy az embernek egy nagyon keveset fogyasztó, nagyon takarékos autója van, igen. És ugyanannyi benzint fog elégedni.
Az Ender ezt kiszámolta? Persze. Vagy csak kimondta?
Hát nem tudom, hogy most konkrétan Excel táblája létezik-e bizonyítékként felhasználható.
Következő égésére megkérdezzük tőle, hogy mert ezt el tudom kézni, mert aki ezzel a Sprit monitorral tölti.
Baba, az Excel táblázik biztos.
Viszont jó, de ő is azt csinálta, hogy inkább kiment a szakszóval Angliába, oda-vissza 5000 kilométert elautózott, mint hogy felült volna egy fapadosra, mert hogy az a szakszó olyan keveset fogyaszt.
De mert ketten mentek, és tudjuk, hogy a fapadossal Angliába, azt tudjuk, hogy ez nem 5000, hanem 25 voltam én fapadossal Angliába. Persze. Tehát az 25, ha ketten mentek, 50, és hogy azt hiszem, hogy szakszóval emlékszem én a kalkulusra, hogy...
Valami fogadás is volt közte meg a Tibbi között.
Igen, hogy...
Persze, de azért ez egy ilyen effektus, hogy ha keveset fogyasztó autód van, akkor mindenhova azzal fogsz menni.
Ja, meg ez a másik, amit még hozzátennék, hogy ugye te is robogózol, Csikós is robogózik, Bandió most kivételesen a Peugeot Valiard alapvetően.
Jó, hát egy ilyen Peugeot lenne, én is inkább autóznék.
Te is motorozol, én meg gyalogjárok munkába, és szerintem, hogy mindenki, szóval mi nem ülünk el autóba egész nap. Szóval lehet, hogy azért nem zavar téged, hogy most 13 litert, meg 15-öt fogyasztok.
Hát engem sem bírnám, ha 5-öt fogyasztana, de hát ez... Hát jó,
nekem is mindegy, hogy a ház előtt talán most 11-es felett ír a Volvo fogyasztás mérő, mert hát amennyit járunk vele, az különösebben nem fáj. Viszont nem az van, hogy amikor az ilyen ember alól kiveszik a céges autót, akkor dől össze belőle a világ, hogy úristen, most ideig autóval mentünk mindenhova, most meg muszáj lesz gyalog.
Biztos, hogy van egy ilyen dolog, én itt a fordítottjára próbáltam rávilágítani, hogy ha egy sokat fogyasztó autó után lesz egy keveset fogyasztó autód, akkor lehet, hogy ugyanannyit fogsz költeni benzinre, többet jársz.
Na most már megveszem azt a C5-öst, most már tényleg kíváncsi vagyok.
Vegy egy jó kis HDI C5-öst, az úgyis olyan
kíváncsi vagyok.
Elmegy, és akkor
most már kíváncsi vagyok.
Lehet, hogy nem gyalog fogsz járni munkába, drágába, hanem inkább körbeautózod a háztömböt.
Hát ide költöztünk 1000 méterre, egy izé világ.
Drágába hidrós C5, mint a...
Sőt, nem. Nagyon fosnak tőle.
Te már átköltöztetek az újba?
Nem. De épp nem értem, hogy 20 perc gyalog, úgyhogy azon gondolkodok, hogy a konciani példáját követve egy ilyen kínai villanyrollerre beinvestálok.
Bejövök öreken. Nem is villany, sima roller.
Felteszem így töltőre. Van. No jó, hogy már tekerem majd a melegben.
Nem kell tekerni, kicsit hajtasz.
Nem akarok
kihajtani. Nekem is van egy tök jó rollerem.
Van rollered?
Van rollerem.
Hozd már be.
Tök jó dolog a roller egyébként.
Nagyon jó. És nekem pláne praktikus, mert ugye a Krisztina tértől még csak hajtani se kell.
Ja,
és legurulok a körforgalomig vele. De hajtani se kell. Csak ráállok és legurulok.
Hozd már be egyszer a rollert, meg a trombitát is, mert még trombitálni téged nem hallottunk.
Nem is fogtok.
Pedig Yamaha trombitája van.
Hát ott a Bandi pont a te ellentétette. Mindig meséled, mekkorák a zongorázol, aztán kiderül, hogy nincs meg a fiszmol. A Bandi, ezt el tudom képzelni, hogy egy ilyen Louis Armstrong a garázsban, de van... mindig csak szerénykedik.
Nyitogatod, de hogy hívják ezt a...
Azt. Szordinóra gondolsz?
Igen, azaz.
Jobban megy ez nektek, mint nekem.
Ez egy Count Basie szám, azt hiszem.
Nem, de belsőség találkozod, eljössz? A Peugeot-val.
Reméljük kiadja.
Na, és hát hozott trombitát.
Azt nem megérem.
Most viszont a tracklistet lassan össze kell írnunk, hogy tényleg miket muzsikálunk.
Én próbálok, na mindegy, ez még legyen meglepetés majd a hallgatóknak, de be lesz ez harangozva. Rendesen ugyanúgy, hogy a másik rendezvény, remélhetőleg sorozatunk is, amin most dolgozunk.
Nem mondhatjuk meg,
mert akkor meg kell, hogy jöjjünk mindenkit, aki ezt hallja.
Jó, akkor még valamit meg kell kérdeznem. Én most voltam az új Focus ST bemutatóján ugye Nizzában, ahol az a legnagyobb élmények közé tartozott, hogy egy kolléga belekakált a tengerbe, hát ez borzasztó dolgok történnek egy ilyen bemutatón, és mindez még józanul történt, képzeljék el. Mellékesen azt elmondom csak, hogy idegesítsem a hallgatókat. A kollégákat már idegesítettem vele, hogy
ez
úgy volt, hogy
meg az embernek egy
lementünk Nizzába, ez már a második tesztnap volt, amikor én megkérdeztem a PR-os, hogy kötelező-e második nap is autót tesztelni, mert egyszerűen én már 10 perc után annyira dögletesen untam ezt a Focus ST-t, hogy azt elmondani nem tudtam. Azzal együtt fegyelmezetten vezettem az első nap éppeleget, hát nem véletlenül keltünk reggel 4-kor, hogy aztán 9-kor már ott legyünk Nizzában, és vezessünk este 6-ig.
De szerpentineken. Magyarázd el az olvasóknak, mert ilyenkor szoktak köpködni, mert unnod ma, meg azért, hogy van ez, hogy miért van az, hogy az ember már ilyenkor...
Ti emlékeztek a fókusz, ilyen erős fókuszra?
Az RS-re emlékszem.
RS meg. Tehát, hogy úgy megy, mint az állat. Ez mondjuk most 250 ló, nagyon jó a motor, igaz, hogy nem 5 henger, hanem 4, de egyre finomabb turbókat csinálnak, tehát nincs az, hogy hű, gyorsan kell váltani, mert lekókat. Tehát majdnem úgy vezeted, mint egy szívót. Tehát, hogy tök nagy a hasznos tartomány. 2000-től már megy, 6500-ig igazából, tehát nincs az, mint egy ilyen régi Impreza ST-vel, hogy
Nem a karakter hiányzik neked ebből az autóból? Ezekből az autóból?
Ja, belerakták a műkaraktert, ugye egy ilyen rezgető bödön adja neked az 5-hangeres gurgulát, de az engem nagyon idegesített, és ahogy hallottam másokat is, bár a brit autókár tesztelője azt mondta, hogy nagyon-nagyon jó ez.
A Fordról ritkán írnak rosszat a brit autókár.
Főleg, hogyha az autókár szerzőjét a hivatalos bemutató előtt egy hónappal vitt el tesztelni a Ford főmérnöke, tehát úgy lehet, hogy nekem is jobban tetszett volna ez a szintetikus fos, amivel imitálni próbálják a rendes, tisztességes motorhangot. Na mindegy, és lementünk úgy, ja, és akkor mondta a PR-es, hogy figyelj, mindenképpen a jó motor szellemibe el kéne vinni másnap is azt a tesztautót, de megcsináljuk azt, hogy lemegyünk Nizzába a tengerpartra, és ott pancsolunk, amíg ebédidő nem lesz, és akkor megyünk a reptérre. És akkor megálltunk Nizzában, ami azért nem egy, mit tudom én, mit mondjak, nem egy siófok, tehát annál valamivel följebb van a nemzetközi nyaralóhely táplálékláncban. És van ez a parti út, és tehát annyira álltunk meg nagyjából 100 méterre az effektív tengertől, és hogy na, fizető parkoló, és 1 euró egy fél nap, és 2 euró egy nap a parkolás, úgy, hogy déltől 2-ig ingyenes. Tehát...
Most azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez úgy néz ki, hogy konkrétan ott van a házaktól mondjuk 300 méterre a tengerpart, sziklába beépítve.
Mondom, 100 méterre parkoltunk a tengerpart, a
két sáv vissza, pálmafa közte, sétány, blabla.
Mindezt úgy, hogy Badacsonyban éjjel-nappal azt hiszem 250. Tehát oda mész este 11-kor megnézni a tavat az éjszakában, és ketyeg az óra 250-ével. Na mindegy. Szóval, hogy nekem sajnos nagy már a fókusz arra, hogy kellemesen autózzak. Kurva jó kanyarodik, tehát úgy nyomod a gáz, mint az állat. Egy baj van, hogy kicsit szarabb úton, ugye kiderül, hogy ebben nincs per, és valahogy fékezgeti az ív belső kereket, mit tudom én, ESP-vel, és a többi, és a többi. De sima úton nagyon gyorsan lehet vele menni, csak egyszerűen annyira érdektelen, hogy borzasztó.
Hát ez már kinőtt a hot hatch kategóriában, hogy ez abban a fókusz a réges-régen, és szerintem a Ford is érzi ezt, tehát most nem is tudom, hogy fogják hívni a kis sportos Fiesta-t, de a Fiesta-ból is lesz egy ilyen jellegű, egy remélhetőleg forróbb ferde hátú, mint ez a fókusz, úgyhogy szerintem ők is megkezdenek rámenni, hogy a Fiesta-t.
De ha megnézed, akkor nem csak a fókusz nőtte ki, hanem a Megane-es is már túl erős, a fókuszeres az már az előző is iszonyú erős volt.
És nem tudod kinyomni a szemét, ez nem, a legrosszabb.
Nincs meg benned az az érzés, hogy na most végre az autó képességének a vége, vagy én meg még nem haltam meg, hű de fasza. Ez nincs meg benne.
Tehát az, hogy egy kettesben, pont azért, mert ennyire jó a motor, kettesben végigmész az egész szerpentinen, egyet nem kell váltani. Tehát 2000 és 6500 között jó vagy, különösebben nem századokért küzd, de ezt nem az, hogy nézed, hogy ez a 26. rázókő, ott váltasz vissza.
Az igazi jó kis hotshot, csak azok most már a kis autók, a Twingo RS, a Panda 100 HP.
És ugye meg a Mazda 2, a mostani Fiesta és a Mazda 2 az ugyanaz?
Ezt meg nem mondom neked.
Én sem tudom,
de például az 500-asra emlékszel az Avartra?
Oh, ez milyen lassú autó volt igazából.
A négy kis pipa kipufogós.
De mi az SSS-e volt? Tehát az a SSS Ferrari Edition,
az de nagyon jó,
amivel azt hittük, hogy megváltjuk a világot, és közben a másik autó egy Citroen DS3 volt, de csak a gyengébbik 150 lovas, és ugyanazzal a tempóval lehetett autózni a Citroennel egy ujjal vezetgetve kényelmesen, amivel vicsorogva.
Na de milyen jó érzés.
Az érzés volt, az jó volt.
Iszonyúan jó.
Igen.
És pont erről beszélgettünk a Bandival a múltkor, nem, hogy már annyira nagy a tempó, amikor kezded azt érezni, hogy hű, most már izgi, hogy az már nem vicces.
Egyáltalán nem vicces. Nem is mered feszegetni a határokat, mert hogyha eldobod azt az autót, kész. Akkor az el van dobva.
Hát meg nem tudom, mi az a pálya, ahol azt ki tudnád autózni. Nincs ilyen. A Hungaroring talán az elég nagy neki.
Hát egy versenypálya például, de pont az RS4-es autóval ugyanez volt, hogy faluban figyelni kellett, a 90%-at a figyelmednek azt kötötte le, hogy nézd a rohadt sebmérőt, mert ugye itt van lent az 50 még, mert ugye 200
nem, várjál, azért van még egy faktor, tehát oké, hogy ez a Focus RS ez ilyen 1400 valahány kiló, és ennyi kilóval nem lehet élvezetes autót csinálni 10 millió forint alatt. Mert az RS4 az igazából az tényleg élvezetes vezetni. Én legalábbis azt élveztem, bár én csak az előzőt vezetem, de hát az egy csoda volt.
Mert erős, meg V8.
Azért meg, mert ezt megcsinálják könnyűre. Vagy mit tudom én, egy Mitsubishi Evo, vagy egy Ferrari California, ami 1800 kiló.
Úgy érzed, hogy könnyű.
Persze, hát igen. Nyilván.
1760 kiló.
Csak ezt könnyűnek érzed, mert azt megcsinálják úgy, hogy mint a Kejfe Jancsi olyan a súlyelosztás, és könnyűnek érzed, de 10 millió alatt ez valószínű lehetetlen megcsinálni 1450 kilóból.
Egyébként én nagyon kíváncsi leszek az OPC Astrára, mert Göbi nagyon jókat mondott róla.
De hát az is csak ez egy fókusz. Lesz. Hát az is egy ilyen túl nagy autó, túl
van
nehéz.
Van benne egy mechanikus per.
Az nagyon sok.
Abba már van.
Abba mechanikus per van.
És mennyi lesz az ára?
Azt nem tudjuk.
Sácra valahova, ide tippelném én a Megane-es Focus ST közé valahova.
De mert az a baj, hogy ez a Focus ST drága is, tehát 8,5 milliós indulóár, miközben a Megane-es az 8 millió, és néztem még a Golf GT,
jó, de ez egy új
az
autó.
Meg 8,1.
Ez egy új modell, azok meg azért már lassan kifutnak. A GTI biztos, a Megane-es meg Detto, de az egy nagyon funny autó, de pont ez a 250 lóerő már így,
Hogy olyan borzasztó sok, gondoljál bele, 20 évvel ezelőtt.
Egy sok, hát én verem a seggem a főt, hogy de jó megy a Volvo, és akkor most igen. Jön egy ilyen fókusz este, és akkor így lefúj az útra, mi a tökélet.
248 km/h végsebességgel.
De minek?
Amikor egy Kugárral belefutsz a 97-be.
Igen.
Szóval... Egyébként a Kugár az lehet, hogy az is menne 248-al, mert mondom, egyszer próbáltam, és akkor a 200-nál még nagyon dinamikusan gyorsult, igaz, hogy az eleje az, hát sejteni lehetett körülbelül, hogy hol van, és merre tart. Egyszer kéne egy nagyon hosszú kívül, Feri egyen kéne tartani egy Total Car pályanapot.
Vagy.
És akkor lehet, hogy kifutnék a végén
elszállítani. De tényleg ezek, ez a nagyon sok erő, ezekben a relatíve kompakt karosszériákban, amik már annyira nem kompaktak, mert akkor már nagy fék kell, ami nehéz, akkor nagy bódé kell, ami biztonságos, és ez egész elmegy egy ilyen másfél tonnás, túl gyors már ez az autó ahhoz, hogy az ember jó érezze magát. Tehát amikor már azt érzed, hogy nomos sodrósak anyar, akkor már öcseim 200-al mész. Ott már megijedsz, mert hűha, hoppá, hát én nem akarok 200-al beesni, mert Diana meghalt, mikor 140-nel neki és mentek az esmercibe.
Benne van még az a faktor, ugye, hát lehet, hogy mire ez élesítésre kerül ez az égéstér, addigra már többet fogunk tudni erről az érdi csecsemő gázolásról, de hogy ott is ugye először mindenki legalábbis szívesen rohantam volna meglincselni a gázolót, aztán nagyon lassan csorogtak az információk, kiderült, hogy egyszerűen azt a babakocsit kitolták a szülei az útra egy nem zebrán, és mellékesen szembesütött a nap azzal a nem tudom 60-valahány éves hölgyel, akiért egy viszonylag talán normális tempóban érkezett. Tehát, hogy ezért is jó, ha a fókusz esténkkel nem megyünk mindenhol 200-al, ahol már jó kezdeni, hiszen bárhol kitolhatnak elénk egy babakocsit, és akkor az emberek meglincselnek.
De nehéz is ezekkel az autókkal lassan menni. Most képzeld el, hogy vannak városok, ahol 30 sebességkorlát, mondjuk egy erős új dízel autóval, hogy mész 31-esbe. Hát Németországban sok helyen van, belvárosokból 30-estől. Itt is bárhol kiraknak neked 30-as táblát Budapesten.
Ez is igaz.
Senki sem megy 30-al, ez egy érdekes dolog.
Nem kell ez a sok erő, inkább legyen kicsi meg könnyű. Ez egy 3-as Mazda 2-vel nagyon jót autóztam.
Az, igen, és az 1.5-ös az meg egyenesen dragster volt, arra már a kitámasztó kereket.
De arra viszont égettem gyorshajtási csekket az 1.3-as Mazda 2-re még annak idején, még a Burovincesti volt a piáros.
Még valamit kérdeznék a hallgatóinktól, mert lehet, hogy nekik más tapasztalataik vannak. Talán még valamelyik korábbi égéstérben meséltem is, hogy megkaptam motorral életem első defektjét, még ugye mentünk a Dömsödi Gábor neve fémjelezte Bokori traktormajálisra, és ott kaptam egy szöget, és pásztón a benzinkúton mondtam a benzinkutasnak, hogy gumis, hát szombat délután, és mondom defektspré, és befújtam a defektsprét, tök jó, hazajöttünk, és aztán mostanra jutottam el oda, hogy kicseréltessem a gumit, és mindenki mondta, hogy hát a gumis hogy fog utálni, hogy benn van a defect spray. És már én is gondoltam, hogy kicsit félve mentem oda a gumishoz, hogy hát azért az a defect spray, de rosszat tettem tényleg, hogy beraktam a defect spray-t, hogy haza tudjak jönni pásztorról, hát mekkora egy rühes köcsög vagyok, hogy na mindegy, elmentem a gumishoz, és mondtam, hogy itt az új gumi, ezt tessék felrakni hátra, jó, és mondom, van benne egy defect spray. Ajaj, azt nagyon utáljuk. Hát mondom, szégyellem is magam, de mondom, sajnos haza kellett jönnöm pásztorról, hiszen ott mégsem maradhatok, se lakásom, se munkám nincsen pásztoron, ugye, hát egy gyönyörű hely.
Te minden... lerohadt volna, ha ezt a megjegyzést nem spórolja meg magának. Ki a tökömet érdekli, hogy ő mit utál?
De általában ez... a gumisok utálják, csak az a furcsa, az a furcsa, hogy nektek már meséltem, hogy odaálltam mellé, mikor szedte le a gumit, hogy vajon mi lesz az a pokol, ami vár minket a gumi belsejében. Ugye ezen a benzinkúton én egy autóba való defekt sprayt vásároltam, amire rá volt írva okos módon, hogy ha motorgumiba rakja, akkor csak a felét. És hát aki látott már egy ilyen sprayt, az tudja, hogy ez átlátszatlan, tehát fújsz, aztán én, ha haza akarok érni pásztorról, inkább belefújom az egészet. Ennek megfelelően bele is fújtam az egészet, és tök jól működött is. Na, ezek után gumisom leszette a gumit, és akkor már ott nézett, hogy most mit nézek annyira, mondom, kíváncsi vagyok a szörnyű állapotokra. Azt hittem egyébként, mert ami mellé folyt, és a kezemre ment, abból ilyen nagyon puha radírgumiszerű, ilyen fehér trutyi lett, amit megdörzsöltem a kezem, és tök jól lejött ilyen kellemes, ilyen gyurmás, és azt hittem, hogy egy ilyen Shrek-szerű, ilyen szörnyeteg lesz benne, egy ilyen nagy fehér, egy ilyen ruganyosabb púrhab, egy ilyen kellemesebb fogású púrhab-szerű lesz a belseje, hiszen telefújtam, ezzel együtt volt benne körülbelül, most nem tudom, olyan fél deci, egy deci közé satszolnám, ilyen szürkés tejszerű lé volt a gumi belsejében, és mondom, mi ez, mondom, ez nem kötött meg, és azt mondja, hogy nem, mert ez valahogy úgy van, hogy ami levegővel érintkezik, az köt meg, de hát mondom, benne van 2,4 bar, az mind levegő. Miért nem köt meg? Hát, hogy nem tudja végül is. Ne. Na és akkor az az őrületes tortúra, amit ennek a szegény gumisnak ki kellett állnia, ez a következő volt, leszette a gumit, mint egy olyan gumit, amiben nincs defekt spray, majd a felni felületét egy kétrét hajtott Szilvia kendővel így áttörölte, és kész. Mert ilyen nedves volt, tehát nem volt semmit, úgyhogy nem, semmit nem kellett kaparni. Áttörölte, ez volt, nem szeretik a gumisok. Hogy találkozott-e már hallgatónk defekt spray javító zokogó gumissal, aki hirtelen az emberiség áldozatává vált, hogy miért nem vesz ki egy szállodai szobát pásztól mondjuk az az ember, és miért nem várja meg, míg kinyit az első gumis, hogy aztán a gumisnak jó legyen. Egyébként az érdekes volt, hogy ezt mesélte, hogy van ez a behúzó csík nevű cucc, amit még én egyszer V-Max Zsoltal vetett, tudjátok? Van egy ár a szedben.
Ja, ez nagyon jó, igen, nagyon igen, praktikus igen. dolog.
Nagyon praktikus dolog. Én mindig nagyon fostam a defektől, ennek ellenére nem tudom milyen, hány éve motorozok ilyen, 6-7-8, nem is emlékszem már, na mindegy, lehet, hogy már 8, sose kaptam defektet, ez volt az első, de mindig nagyon fostam a defektől, és azért még egy ilyet is vettem, egy ilyen behúzó lószarost, nem tudtam volna, hogy kell ezt csinálni, hogy bedugom ezt a, ez úgy néz ki, egy ilyen kisújnyi, ilyen kaucsuk kukac, igen. amit bedugsz az árnak abba, mint a tűbefűző a lukába, azt így átdugod a gumin,
húzod benne.
Kisújnál azért vékonyabb, ilyen földi giliszta vastagságú.
Mondjuk, igen, ilyen giliszta vastagságú. És akkor, ha így benn van a gumiban, mintha egy ilyen tűbefűzött cénát bedugtál volna, akkor valahogy kihókuszpókolod a lukból, és kihúzod az árt, és akkor benn van a kukac, és akkor mi történik?
Az levágod mit? A tetejét, lecsíped,
ami kiáll. És az mitől marad benne a gumiban?
Szorítja össze, szétfeszíti az ár, és ahogy kihúzod, akkor összeszorítja, és benne marad, mint a dugó az üvegbe.
Igen, na és erre mondta a gumis, hogy ez nagyon veszélyes.
Nagyon veszélyes.
Nagyon veszélyes, mert ezt a nyomás kilövi.
Ja, persze.
És fél perc alatt elmegy a nyomásod, és az...
Évek jó, kiállt, mondjuk
motoron tényleg kritikus.
Azt mondta, hogy motoron kritikus, mert ezt az amerikai hadsereg találta ki valamikor 60 évvel ezelőtt, hogyha a lőtéren mit olyan valami van, azt mondja, hogy ilyen munkagépekben, ilyen lassú dolgokban jó is, mert belehúzol 50-et, 60-at is akár, és tökül a gumit, nem kell javítani. Hmm. Saját magad megcsinálod.
Igen, egyébként nekem is javítottak ilyen gumit Törökországban, én találkoztam ezzel először, és ott nagyon le se szedte a gumis, tehát gumisnál történt ez, hogy ő ezért csak betekerte ezt a dugóhúzóval, azt a
motorba? Kis csíkot,
nem, autóba, és hát évekig benne volt ez a giliszta a gumiban, és semmi probléma nem volt vele, de azért motoron tudjuk, tehát motoron azért tényleg egy lassú defekt az nagyon veszélyes tud lenni. Tehát én nem vagyok, én abszolút nem vagyok egy majrés típus, ami a gumit illeti, de motoron azért nem tudom.
Mi az, hogy lassú defekt?
Hát az, hogy mit tudom én, egy fél óra alatt leereszt a gumid, és nem veszed észre, mert hozzászoksz, ugye? Tehát nem azon, hogy egyszer csak puk.
Az
se kevésbé veszélyes, igen.
De ez is az amerikai
hadsereg... Nem olyan, mint egy biztonságos puk!
Ez is az amerikai hadsereg találta fel, mint meg annyi mindent a NASA ezt a... Hát,
a másik ugye, meg a prolong.
A prolong, az amerikai hadsereg. Meg a fogyasztás csökkentő tabletta. Tényleg, mennyit fogyaszt a tehén?
A gázból? Hát nem tudom, mert akkor láttam utoljára a tehenet, mikor belerakadtam a gáz, azóta motorozok.
Ó, pedig kíváncsi lennék.
Most lemegyünk a Balatonra a tehénnel, csak ezért.
De tele is nyomtátok a tartályt?
Persze. A 100 literes tartályt, amiben fér ilyen 71 néhány liter.
Na, erre kíváncsi.
Szerintem többet fog fogyasztani egyébként, mint benzinből, mert jobban ugrik. Tehát valószínű úgy állították.
Jobban ugrik. Igen. Veszi a lapot.
Tehát jobban megy, és valószínű ez van beállítás kérdése. Én azt szeretném, ha rosszabbul menne és kevesebbet fogyasztana, hiszen nem gyorsulok a tehénnel semmit. Tehát én ahogy szűtjögök vele, gyállam figyelnem kell, hogy ne ugorjon akkor át. Egyszerűen szétszaggatja az utat. Hát, csak mosolyogtok, de majd a szerkesztőségi gyorsulási versenyen szorulni fogtok, amikor a tehén felmordul mellettetek.
Ez a gáz dolog, ez érdekes. Kíváncsi vagyok majd, hogy mennyi.
Igen, így most nehezen hozza be az árát, ugye ezt a 340 ezer forintot, mert ugye 6 hengeres, az ugye pont másfélszer annyiba kerül, mint egy 4 hengeres. Hát igen, van még valakinek valami titkolt projektje, amit be akar vallani? Nincs. Jó, akkor nincs, ennyi nem. volt az Égéstér 22. adása. Ha valakinek valami tényleg ilyen gumis horror története van, vagy egyéb, vagy
képet.
Be akar vallani valamit, hogy mennyibe kerül a projektje, azt tegye meg a komment posztban a viszonthallásra jövő héten.
Viszonthallás.
Küldhetne képet a beleszáradt alienről, a felni beszáradt alienről. Tényleg, hogy mindenütt ez van, én elhívtam ugyanez, mint a gumisoddal van, elhívtam a vízvezeték szerelőt, tök egyszerű dolgokat akartam, tegyen fel két vízórát. Hát ezt oda nem lehet.
A farra, ott van a cső.
Mondom, mi? Hát 30 centire kell lenni. Hát mondom, akkor tegyünk 30 centi magasra. No, de hát ott meg a sránktól, akkor el kell húzni egy TL-ágat, meg ezt le kell dugózni, meg az olmot kivésni, meg izé. Tegyük már fel azt a kibaszott órát. És rögtön ezzel itt, hát az úgy nem.
Több mint 1000 új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő Győrben épül.